A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
Végre valami okosat is csinált, Egbert.
Nekem ez az ember gyanús.
Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, hogy meg fog gyógyulni.
A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Hosszú forró nyár Amerikában, Kanadában és Mexikóban. Tüzes éjszakák, füllett nappalok, küzdelem a túlélésért, de az ötödik hét elejére már csak 8-an maradtak a 48-ból. A következő két órában a 2026-os foci világbajnokság 8-ad döntőit elevenítjük fel. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A világbajnokság június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és az első hét napján rendezték a csoportkör első fordulóit. A második forduló hatnapos volt, június 18-ától június 23-áig tartott, majd a harmadik kör meccsei június 24-én szerdán, 25-én csütörtökön, 26-án pénteken és 27-én szombaton voltak. Magyar idő szerint június 28-a vasárnap hajnalra kialakult a legjobb 32 mezőnye. A 48-as mezőnyből a csoportkörben a következőket rostálták ki. Ázsiából a 9 érkező válogatottból 7-et. Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia, Irak, Jordánia, Üzbegisztán és Irán búcsút mondott már ekkora világbajnokságnak. Európából 3 csapat esett ki a csoportkörben, Csehország, Skócia és Törökország. A CONCACAF térségből Haiti, Curaçao és Panama. Dél-Amerika mindössze egy csapatát veszített el, Uruguayt és Afrika is, Tunéziát, és természetesen búcsút mondott a mezőnynek az a csapat, amelynek igazából nem volt itt a helye, Óceániából Új-Zéland. Ezek közül talán csak Törökország és Csehország, és talán a múltja miatt Uruguay búcsúja kicsit meglepő, de ezek olyan csapatok, amelyeket a foci tönkretételét a 48 csapatos világbajnokság szintjére emelők ki tudnak ejteni. Sajnos 32 között is volt, hogy a focit megcsúfoló válogatott sikeres tudott lenni, sokkal jobb ellen, hát ezért búcsúzott Németország Paraguayjal szemben, de a többi 15 meccsen igazán nagy meglepetés nem történt, ha nem tekintjük azt annak, hogy a 2022-es VB elődöntős Marokkó kiütötte az örökvesztes Hollandiát. 4 találkozón az egyértelműen esélyesebb gárda ellentmondást nem tűrően ütötte ki a tőle gyengébbet. Itt a Franciaország, Svédország, a Spanyolország, Ausztria, a Svájc, Algéria és a Mexikó-Ekvádor találkozóra gondolok. További 4 mérkőzésen az esélyesebb jutott a 16 közé, de nagyon meg kellett küzdenie kicsi ellenfele ellen, itt mely csapatokra, illetve melyik mérkőzésekre gondolok, a Brazília Japánra, az Anglia Kongóra, a Belgium Szenegára és az Argentína Zöldfoki Köztársaságra. 32 között tulajdonképpen a 16-ból csak egy olyan meccs volt, ahol két igazán minőségi csapat csapott össze, köszönhetően annak, hogy Portugália ellazsálta a Kolumbia és a Kongó elleni csoportmeccsét is, így Ronaldóék Modricékkal találkoztak, és a Portugália-Horvátország úgy hozott 2-1-es ibériai győzelmet, hogy videóbíró nélkül ellentétes eredmény született volna. Volt négy olyan meccs, amely után mondjuk így a nem túl acélos csapatok küszködése után nem lehetett két vesztest hirdetni, így egyik válogatott a 16 közé került, ebbe a kategóriába szerintem a Kanada, Dél-Afrika, az Egyesült Államok, Bosznia, a Kolumbia, Gána és az Egyiptom, Ausztrália mérkőzés tartozhat, míg volt egy meccs, amelyet nem lehetett besorolni egyik kategóriába sem, ezen Norvégia kiütötte elefántcsontpartot. Így aztán a legjobb 32 között búcsúzott az utolsó két ázsiai térségből érkező, Japán és Ausztrália. A jó reggelt, FIFA! Biztos, hogy kell a térségnek 9 kvóta. A 10 afrikaiból a csoportkörben csak egy hasalt el, Tunézia, itt viszont további 7. Dél-Afrika, elefántcsontpart, Kongó, Szenegál, Algéria, a Zöldfoki Köztársaság és Gána. Búcsúzott 6 európai gárda, Németország, Svédország, Hollandia, Bosznia-Hercegovina, Ausztria és Horvátország, és mindössze egy dél-amerikai, Ekvádor. A legjobb 16 között a küzdelmeket elkezdhette 7 európai csapat, 4 dél-amerikai, 2 észak-afrikai gárda és 3 válogatott a CONCACAF térségből, a 3 házigazda. Ez utóbbi a világ bármely más pontján alig ha lett volna így, hiszen akkor nem a csoportok élére sorsolták volna ezeket a csapatokat. Azt, hogy nem való a világ legjobb 16 válogatottja közé, először Kanada bizonyította július 4-én szombaton, a VB 24. napján, majd még aznap Paraguay játszott egy sokáig emlékezetes meccset. Igaz, nem azért emlékszünk majd erre, amiért ő szerette volna. Az előtte lévő függetlenség napi philadelphiai ünnepség viszont pozitív élmény volt.
Marokkó és Franciaország is a 8 között, Kanada az első búcsúzó házigazda. Újabb 2 nyolcad döntővel folytatódott a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A társrendező Kanada a legutóbb elődöntős Marokkóval találkozott, halljuk, mi történt a mérkőzésen.
قسم حملة مضادة للطالبي يلا يا طالبي يلا طالبي طالبي يقود الهجمة طالبي عنده الكرة موجود اللاعبين مساحة فارغة طالبي لدياز ديكي توقع دياز دياز كي راوغ يمرر رحمي جول هدف للمنتخب الوطني المغربي ثالث تمريرة حاسمة لإبراهيم دياز
Megvan az első csapat a 23. világbajnokságon a legjobb 8 között, miután Marokkó gárdája 3-0 arányban győzte le Kanadát. Ez így kimondva nagyon-nagyon simának tűnik, azonban az első félidőt látva annyira azért nem volt ez a találkozó vidám. Az első játékrészben a marokkóiak egyetlen helyzetet nem tudtak kidolgozni. A kanadai gárdának a 11. percben volt egy kísérlete, azonban Bonau kapus látványosan spárgázva tudott hárítani. Aztán a második játékrészre megváltozott minden. Az 50. percben a marokkóiak játékosa, aki egyébként a PSG-ben futballozik, Hakimi, jobb oldalról elvégzett egy szabadrugás, mindenki azt várta, hogy ívelés lesz, azonban ívelés helyett visszagurította a labdát, a 16-os vonalához érkezett ott Unaki, és begurította a labdát, ezzel az 50. percben 1-0 arányban vezetett Marokkó, ettől fogva egészen megváltozott a játéknak a képe, hiszen a kanadaiaknak valamilyen szinten futni kellett az eredmény után, a marokkóiak pedig magabiztosan őrizték az előnyüket. A kanadaiak folyamatosan kapcsoltak sebességfokozatból sebességfokozatba, de amint pörgették az eseményeket, úgy nyíltak ki hátul, és a 81. percben a marokkói gárda egy gyors ellentámadást vezetett, Diaz ment el a jobb oldalon, Diaz ismételten nem a beadást választotta, akárcsak Hakimi korábban, hanem visszagurított, és ismételten az első gól szerzője Unahi volt az, aki érkezett, és ismételten laposan talált be a kanadai kapuba, ezzel a 81. percben 2-0 arányban vezetett Marokkó, és ekkor már úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. A 85. percben végképp el is dőlhetett volna, hiszen Rahiminek volt egy fejese, amely a felső lécről pattant a gólvonalra, hogy egy picikét lejjebb megy a fejes, akkor az a gólvonal mögött landol, így nem lett 3-0, de csak időlegesen nem lett, ugyanis a 98.
nyolcadik percben, vagyis a hosszabbítás nyolcadik percében ő, Raimi volt az, aki betalált, egy gyors kontrát követően kirobbantak a marokkóiak, és Raimi végül is balról találta magát egyedül a kapussal szemben, és bal belsővel a hosszú, vagyis a bal alsó sarkot célozta mély, aztán két Unahi, illetve egy Raimi gólnak köszönhetően marokkó csapata 3-0 arányban győzte le Kanadát, és ezzel a marokkói gárda, amely 4 évvel ezelőtt erődöntőt játszott a világbajnokságon, az első csapat, amely ott van a legjobb 8 között.
Edvin László összefoglalója után következzen Bene Ferenc értékelése.
Nagyon érdekes, és két ellentétes fél időt láthattunk, mert ugye a 3-0-ás gólkülönbség az azt mondatja, hogy egy sima mérkőzés volt, de az első fél időben a kanadai válogatott meglepte a marokkóiakat, egy egész más letámadással megakadályozta a marokkói labdakihozatalokat, és már-már úgy lehetett érezni, hogy levegőbe lóg a kanadai gól, viszont ez nem született meg, és egy egészen más második fél időt láthattunk. Egy cseles szabadrugásnak köszönhetően Unahi megszerezte a marokkóiaknak a vezetést, és a marokkói válogatott játszhatta a kedvenc játékát, a kanadai válogatottnak egyre nagyobb létszámmal kellett támadásba vonulnia, ez lehetőséget adott a marokkói kontráknak, és ahogy az lenni szokott, két kontratámadás végén gyakorlatilag teljes mértékben szétzilálta a kanadai védelmet a marokkói csapat, és így a második fél idő alapján megérdemelten jutott tovább. Az első fél időben érezni lehetett, és hát ismerjük mindkét válogatottat, a kanadai válogatott nagyon-nagyon rajta volt a mérkőzésen, teljesen koncentráltan léptek pályára, és az első pillanatok kezdve megfelelő fordulatszámon futballoztak. Ezzel szemben a marokkóiról tudjuk, hogy képességek tekintetében sokkal jobb, mint a kanadai, ennek ellenére dekoncentráltak voltak a játékosaik, nagyon sok labdaeladás volt a középpályán, gyakorlatilag rá sem lehetett ismerni a marokkói válogatottra, és ha valami miatt gyenge volt ez a mérkőzés az első fél időben, akkor az a marokkói válogatott miatt volt. A szünet azért az mindig alkalmas arra, hogy egy csapatot akár szakmailag, akár a vezetőedző által rendbe lehessen tenni, úgymond, és mindig egy fordulópontot jelenthet az, ami elhangzik a szünetben egyrésztről, a másrésztről a kanadai válogatottnak a lendületét kétségkívül megtörte a szünet, tehát gyakorlatilag az egész mérkőzésnek abban a mederben kellett volna folyni a véleményem szerint, ahogy a második fél idő zajlott. Én gyanítom, ha 10-szer játszanak Kanada Marokkóval, azért szerintem 8-szor Marokkó hasonló mérkőzésen megnyerni a találkozót. A fordulópont az igazából az első gól volt, mert onnantól kezdve játszhatta Marokkó kedvenc játékát, és onnantól volt lépéskényszerben Kanada. Én úgy gondolom, hogy a kanadai válogatott így is azért a várakozásomkon felül teljesített, tehát gyakorlatilag bejutott a legjobb 16 közé, voltak közönségszórakoztató mérkőzései is, sok gólos mérkőzései is. Szerintem a kanadai népnek, a kanadai szurkolóknak egy nagyon-nagyon jó propagandáját jelentették a futball szempontjából, de én véleményem szerint azért a legjobb 16 közé, pláne nem a legjobb 8 közé, azért nem kell, hogy kanadai válogatott bejusson. Én úgy gondolom, hogy a jobbik csapat jutott tovább, de Kanada is szerintem büszkén gondolhat vissza erre a világbajnokságra. Ami a folytatást illeti, nagyon-nagyon érdekes mérkőzés vár Marokkóra, hiszen az ütőképes és lendületes francia támadójáték fog összecsapni egy nagyon-nagyon szervezett marokkói védekezéssel és veszélyes kontrajátékkal.
A marokkóiaknál Azzedine Unahi tehát duplázott, következzen a mérkőzés utáni nyilatkozata.
Büszke vagyok a csapatra. Rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl, az ellenfelünk az életéért harcolt a pályán, és alaposan megnehezítette a dolgunkat. Bár az első fél időben még kerestük a ritmust, a fordulás után azonban a játékosok és a teljes stáb is mindent beleadott. Érezzük az egész marokkói nép támogatását, ami rengeteg erőt ad nekünk. Végtelenül büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kemény csatából jöttünk ki győztesen, és örömet szerezhettünk egész Marokkónak. A végsőkig küzdeni fogunk.
A két gólos Unahi után jöjjön a marokkói szövetségi kapitány Mohamed Wahbi értékelése.
Nagyon boldogok vagyunk. Ez egy világbajnoki mérkőzés volt. Az ilyen találkozók mindig rendkívül nehezek, hiszen minden csapat az életéért küzd. A második fél időben nagyon jól reagáltunk, különösen a második labdáknál és a párharcokban. El kell ismernem, hogy Kanada nagyszerűen futballozott, kiváló mérkőzést játszott. Ez egyáltalán nem lepett meg minket. A második fél időben azonban ki tudtuk használni azokat a területeket, amelyeket maguk mögött hagytak. és ez jelentette a különbséget.
Marokkó megérdemelten jutott tovább, Jesse Marsh, a kanadaiak szövetségi kapitánya mégis saját csapatát dicsérte.
Mi voltunk a jobb csapat, nyilván volt egy-két jobb játékok és befejezésük, de hogyha az ütközlést nézzük, nem ez a gond, egész egyszer a minőség a kapu előtt jobb volt, ebben egy kicsit hiányoztunk, nem tudtuk befejezni az akciókat, amiket kellett volna, de ami a tervet, a felfogásos, hogy akarunk focizni, a srácok hittét saját magukkal kapcsolatban, és egy ilyen top csapattal felvették a versenyt, amelyik nem tudom mióta nem kapott ki, és hogy egy ekkora szintre vittük ezt a csatát, és sokkal jobbak voltunk az első fél időben, ez elképesztő dolog. Volt egy helyzet, az elmendeket miénk volt a meccs.
Marokkó-Kanada 3-0, a juharleveleseknek a 16 jelentette a végállomást, míg a legutóbb elődöntős Marokkó készülhet a franciák ellen. A gallok nyerőembere ugyanis Paraguay ellen ki más, mint ismét Kylian Mbappé volt.
Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France. Tout le monde est en dehors de la surface de réparation. Kylian Mbappé pour enfin aller forcer le mur de l'équipe de France. Kylian Mbappé face au gardien paraguayen. C'est enfin, mais oui, Kylian Mbappé qui vient libérer l'équipe de France. Le petit ballon sur la gauche de Vlondon. Kylian France 1, Paraguay 0, 70e minute de jeu. La lumière bien beaucoup mieux dans la chaleur.
Küzdelmes mérkőzésen a philadelphiai hőségben nyert a francia válogatott. Paraguay-Franciaország 0-1 a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében. 1998-ban már találkozott a két válogatott világbajnoki 8. döntőben. 28 évvel későbbi győztes Laurent Blanc 114. perces aranygóljával jutott tovább. Philadelphiában is szenvedett a francia válogatott, amelynek nem csak a szívósan védekező dél-amerikai riválissal, hanem a 37 fokos hőséggel is meg kellett birkóznia. Hiába játszott fölényben Franciaország az első fél időben, a kaput egyszer sem találta el. Koné és Dembélé egy-egy megpattanó próbálkozása surrant el a kapufa mellett. A fordulás után Koné távoli kísérletét Hill a Leeds fölé tenyerelte, majd a második fél idő felénél a frissen becserélt Doué szlalomozott végig a paraguayi 16-oson belül, Diego Gomez pedig megrúgta, varvizsgálat után ítélt büntetőt az üzbék játékvezető. Mbappé jobban helyezett a kapu bal alsó sarkába a 70. percben, 1-0 a franciák javára. A mérkőzés folytatásában töredezett, szakadozott volt a játék, jó néhány szabálytalanság lassította a mérkőzést, az eredmény viszont nem változott, igaz, a hosszabbításban Mbappé kétszer is lőhetett, Hill viszont bravúrral hárított mindannyiszor. A francia válogatott a története során sorozatban negyedjére jutott el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Franciaország Paraguay tehát 1-0, a francia válogatott ellenfele a legjobb 8 között majd Marokkó lesz.
A mérkőzésről Tóth Béla tudósított, most pedig halljuk, hogyan látta a találkozót Bene Ferenc szakértőnk.
Kevés szépséget vonultatott fel ez a találkozó a labdarúgásból, bár taktikai szempontból nagyon-nagyon jól indult a találkozó, tehát Paraguay ezzel az 5-4-1-es védőharmadba visszahúzódó nagyon fegyelmezett és nagyon egységes játékával azért gyakorlatilag azt az irányvonalat indított el, ahogyan Németországot legyőzték, és hát valljuk meg őszintén, egy francia válogatottal szemben nem is lehet nyíltan futballozni, ez teljesen jogos volt és teljesen vállalható és reális mérkőzés terv volt. A francia válogatott megpróbált átlövéseket, megpróbált sorok közötti bepasszokkal, megpróbált szélsőbeadásokkal érvényesülni, ez mind nem működött, egészen a második fél idő elejéig, amikor történt egy kulcs momentum, Deschamps cseréjének köszönhetően Barcola helyett Doué cseréje jelentette a fordulópontot. Becserélése után nem sokkal Doué második cselsorozatából 11-est harcolt ki, ezt Mbappé értékesítette. és innentől kezdve igazából az ember azt várta volna, hogy a paraguayi válogatott, ha nem is aránytalanul nagyot kockáztatva, de mivel tele van igazi klasszikus dél-amerikai jó futballistákkal, talán egy picivel nyíltabb futballt hoz elő, és bátrabban futballozik, vagy azt is mondhatnám, hogy futballozik végre, hiszen eddig semmi mással nem törődtek egészen az első gólig, csak a játék tördelésével. Elég sok tisztátalan dolog volt a mérkőzésen, elég sok szabálytalanság, és próbálták kizökkenteni a franciákat. Hát ez a paraguayi válogatott meglepő módon 0-1 után sem változtatott a stratégiáján, a harcmodorán, a játékmodorán, és ennek teret adott az üzbég játékvezető, úgyhogy sajnos a francia válogatott nem volt képes újabb gólt szerezni és látványos kontrákat vezetni, a paraguayi válogatott pedig igaz, Franciaországgal összehasonlítva nem rendelkezett olyan minőséggel, hogy mondjuk beszorítsa a francia válogatottat, de nekem személy szerint furcsa volt, hogy továbbra is nagyon tisztátalanul futballoztak, és nagyon kevés energiát fektettek a támadásokba. Így borítékolható volt, hogy újabb gól nem születik a mérkőzésen, talán a francia válogatottól elvárható lett volna, hogy esetleg egy kontratámadás befejez, de igazából mindvégig kontroll alatt tartották a találkozót, és gyakorlatilag, ha nem is volt egy látványos mérkőzés, én úgy gondolom, hogy a sikert elérték, hiszen megúszták sérülés nélkül, és egy minimális egygólos győzelmet arattak. Úgy gondolom, hogy megérdemelten. Deschampsnak azért nagyon-nagyon komoly kerete van, és most is meghúzta azokat a cseréket, hogy a padról meg tudták nyerni a mérkőzést. Továbbra is mondom, hogy a mérkőzés fordulópontja az Doué becserélése volt. Gratulálunk Deschampsnak. A francia válogatott készülhet Marokkóra. Egy olyan marokkói csapat ellen, amelyik szintén hasonlóan védekező felfogásban futballozik, de sokkal több jó játékossal rendelkezik, és egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés előtt állunk, hiszen a francia lendületes, attraktív támadójáték fog egy nagyon-nagyon szervezett, és hát úgy gondolom szimpatikus marokkói csapattal szemben állni.
Kylian Mbappé a tornán 7., a VB-ken összesen 19. gólját szerezte, tovább tart tehát a versenyfutás közte és a 20 góllal az örök rangsort vezető Lionel Messi között. Mégsem erről, hanem a Paraguay elleni nehézségekről beszélt Kylian Mbappé.
Ittünk magunkban, tudtuk, hogy egy ilyen mérkőzés lesz, egy ilyen mérkőzést játszunk majd Paraguayjal, mindent ki kell tennünk a pályára ellenük, de megmutattuk, hogy nem csak egy olyan csapat vagyunk, aki csak támadni tud, hanem segíteni egymásnak, besegíteni, ahol lehet. A 11-es szituáció előtt voltak érdekes szituációk, ők a saját fegyveréket alkalmazták ellenünk, ők ebben jók, mi nem vagyunk jók abban, hogy öljük a futballt, próbáltak minket provokálni, azt akarták, hogy válaszoljunk erre, ezt nem engedtük.
Kylian Mbappé után hallgassuk meg a szövetségi kapitányokat, előbb a francia Didier Deschamps, majd a paraguayi Gustavo Alfaro értékelt.
Minden az apró részleteken múlik. Nagyon örülök, hogy a játékosok megőrizték a hidegvérüket, mert kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor könnyen kicsúszhat a kezedből az irányítás. Nyilvánvaló, hogy ha az ember belekeveredik ebbe, akkor, ahogy láthattuk, Németország is búcsúzott, mert beleesett ebbe a csapdába. Ilyenkor a dolgok rosszul is elsülhetnek. Én mindig azt tanácsolom, hogy tartsunk ki a játékterv mellett, és azt csináljuk, amiben a legjobbak vagyunk. Ugyanakkor rengeteg apró dolog létezik, ami irritáló vagy provokatív lehet, szóval nem könnyű, de a játékosaim meg tudták oldani most. Ezt látni és érezni nagyon jó volt. Volt néhány lehetőségünk a mérkőzésen, és bíztunk abban, hogy tovább tudunk jutni. Úgy gondolom, hogy meg tudtuk nehezíteni a franciák dolgát. Németország ellen is hasonló szituációban voltunk. Akkor Sanéval és Virccel kellett felvennünk a versenyt. Ezen a mérkőzésen pedig Bappéval, Dembélével, Doué-val, Olissével és Barcolával kellett farkas szemet néznünk.
Franciaország Paraguay 1-0, a legjobb négy közé jutásért jöhet Marokkó, ami igazi csemegének ígérkezik. Akárcsak a két mai összecsapás, magyar idő szerint 22 órakor kezdődik a Brazília-Norvégia mérkőzés, hajnali 2-től pedig Mexikó Anglia ellen juthat be a legjobb 8 közé, a két győztes pedig egymás ellen nézhet majd farkas szemet az elődöntőért.
nyolcaddöntők első napján tovább jutott egy észak-afrikai válogatott és egy, amely Dél-Európát képviselte. A második napon kiderült, hogy létrejötte az álom negyeddöntő Brazília és Anglia között.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod. Te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással. Nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
De jó volna, de jó volna, de jó volna, ha minden így maradna. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket, ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolom. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
De jó volna, de jó volna, de jó volna, ha minden így maradna. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, tartson örökké! Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké! Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 2026-os foci világbajnokság 48-as mezőnyének sorsolásakor két külön ágat határozott meg a FIFA. Ennek alapján a ranglistán az első Spanyolországot és a második Argentínát a két ág ellentétes oldalára sorolták, ahogy a harmadik Franciaországot és a negyedik Angliát is. Ezen csapatok meg is nyerték a csoportjukat, így a sorsolás nem gátolta meg, hogy Franciaország-Spanyolország és Argentína-Anglia elődöntő jöjjön létre. és az egyenes kieséses szakasz első etapja sem gátolta ezt meg. Aztán a világbajnokság 24. napján Franciaország megtette az 5. lépést is az előre gondolt elődöntő felé, hiszen bejutott a legjobb 8 közé. A világbajnokság 25. napján, július 5-én vasárnap Anglián volt a sor, hogy ő is a negyed döntőbe kerüljön, illetve ugyanezen az ágon Brazília is megpróbálkozott ezzel.
Amerika behódolt az öreg kontinensnek. A vikingek véget vetettek a brazil szambának, Anglia bevette az asztékok földjét. Újabb két mérkőzéssel folytatódtak a nyolcad döntők a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Méghozzá két igazi csemegével, a végső győzelemre mindig esélyes Brazília a titkos favorit norvégok ellen lépett pályára, akik ezúttal is elsősorban Erling Haalandban és szurkolóikban bízhattak.
Meglepetésre kiüti Brazíliát a világbajnokság nyolcad döntőjében. Norvégia, Brazília 2-1. A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig milyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percen pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateus Cunhát. A játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályása. Nyland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első félidőben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játék részben a norvégok szövetség kapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól, Erling Haaland. A 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét Gabrielt, és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megeresztette egy lövést, álló pozícióban, szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát. Ezzel már 2-0 volt Norvégiának. A mérkőzés leges legvégén ugyan maratoni hosszúságúra nyúlt. A 90 plusz 10. percben Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott. A labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott. Nyland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia, Brazília 2-1.
Szalai Kristóf tudósítása után hallgassuk meg, hogyan látta a találkozót állandó szakértőnk Vukovics László.
A norvégok teljesen megérdemelten jutottak tovább, azt kell, hogy mondjam. Tartották a labdát, és nem csak hátul, hanem az ellenfél térfelén is bátran játszottak. Attól függetlenül, hogy Haalandot az első fél időben nem tudták megtalálni, ott középen nagyon figyeltek rá, és a norvégok semmit sem kockáztattak, a biztonságra törekedtek. Tehát ha olyan szituáció volt, ami kétes labdavesztés adott volna belőle, akkor inkább visszavitték a labdát többször is. A brazilok teljesen érthetetlen módon a 80. percig csak kontrára rendezkedtek be. Abba gondolkoztak, hogyha tudnak szerezni labdát, Vinicius Juniort elindítják, és majd ő megoldja, hogy eddig nagyon sokszor megoldotta. Na most egy Brazíliától ez édes kevés. Akik a ötszörös világbajnokok, most nem sorolom megint föl, hogy micsoda játékosokat adtak a világnak, hogy nincsen olyan kreatív játékosuk. Ugye Rafinha sérült, tehát ott van Endrick, aki bejött csereként, mondjuk ő pont egy perc alatt eldönthette volna a mérkőzés, az 0-0-nál volt. Vinicius Junior szenzációs labdát adott neki a félpályától jobb külsővel, egyedül vitte kapusra, az első átvétele jó volt, de utána hosszú szöktetett, az meccslabda volt, az berúgják a brazilok, azt gondolom, akkor megnyerték volna a mérkőzést, ezt mindig elmondjuk, hogy ha nincs a fociba. Utána jött Haaland, balról Schelderup gyönyörűen visszafelé cselezett a bal széről a jobb lábára, 7 méterre az alapvonaltól beadta, és Haaland keresztbe mozogva labda felé jött előre, 6 méterről gyönyörű gólt fejelt a bal alsó sarokba. Akkor a brazilok ritmust váltottak, próbáltak, bejött Neymar is, de igazán már nem nagyon tudott hozzátenni, Vinicius próbált a bal szélen meghúzni, de mindig lekettőzték, sőt volt, hogy 3 norvég volt rajta, akkor Nyíland fantasztikusan védett, majdnem egy öngóllal egyenlíteni tudott Brazília, de ott a kapus és a kapufa megmentette Norvégiát. De ha az egész mérkőzést nézem, ugye Haaland megrúgta a második gólját, utána gyönyörűen egy kontratámadás után Norvégia teljesen megérdemelte jut a 8 közé.
A nyerő ember ezúttal is ki más, mint Erling Haaland volt a norvégoknál. A Manchester City csatára legutóbbi 14 válogatott mérkőzésén mindig betalált, a nemzeti csapatban 50 meccsen már 64 gólnál járt, a VB-n pedig 7-nél. Halljuk Erling Haaland örömszavait.
Természetesen igen, csak jó érzés duplázni Brazília ellen, de még ennél is fontosabb, hogy győzni tudtunk. Hogy mit jelent ez Norvégiának? Már a meccs előtt is elmondtam, hogy az ilyen sikerek megváltoztatják az egész országot, és ami azt illeti, egyre tökösebben léptünk pályára mérkőzésről mérkőzésre. A mai játékunk megmutatta, hogy fantasztikus csapat a Norvég, Európa és a világ legjobbjai között említhető, lenyűgözően játszottunk. Nagyon hosszú út vezetett számunkra idáig, ami még csak 25 éves vagyok, szóval kérem, ennek kapcsán csak azért az időszakért hibáztassanak, amióta itt vagyok. Hihetetlen. Büszke vagyok a hazámra és mindenkire.
Brazilok ezzel szemben 2002-es VB győzelmük óta nem tudtak európai csapat ellen nyerni az egyenes kieséses szakaszban. Carlo Ancelotti, a dél-amerikaiak mestere, már előre tekintett.
Az első félidő kifejezetten jól nézett ki, a terveknek megfelelően számos ígéretes lehetőséget dolgoztunk ki, ahogy a második félidő elején is voltak helyzeteink. A hajrában viszont túlságosan mélyen játszottunk, az utolsó fél órára mondhatni fokozatosan beszorultunk, és ez megbosszulta magát, a legvégén pedig már csak futottunk az eredmény után. Nyilvánvalóan most mindenki csalódott a vereség és a kiesés miatt, ugyanakkor azt gondolom, a mai játékunkkal többet érdemeltünk volna. Bár esélyünk volt rá, hogy a végső fázisig jussunk. Ez a világbajnoki periódus számunkra most lezárult, de hamarosan kezdődik a következő, amelyben fejlődnünk kell, új ötleteket kidolgoznunk, illetve játékrendszereket a pályára vinnünk. Ez nem a vég, hanem csupán egy új szakasz kezdete, amelyhez ennek a fájdalmas vereségnek felhajtó erőként és üzemanyagként kell szolgálnia.
Norvégia-Brazília 2-1, Hollandék ott vannak a legjobb 8 között, ellenfelük pedig a jó 2 órás csúszással elkezdődött Mexikó-Anglia párharcból derült ki. A társházigazda az Azték stadionban lejátszott eddigi 89 mérkőzéséből mindössze 2-t veszített el korábban, a VB-n pedig még gólt sem kapott. Egészen a 36. percig.
As Declan Rice strides forward, Arsenal style, the midfielder, chest puffed out, gives it to his Arsenal teammate Saka. Saka with a first chance now to do something incisive. Here's the cross, and a diving header! It's out for England from Bellingham! England in front in the Aztec Stadium! Mexico are stunned after conceding their first goal at this World Cup!
Danny Boy, Danny Boy. Egy óra késéssel ugyan, de hamarosan elkezdődik a Mexikó-Anglia mérkőzés a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében. Az időjárási körülmények miatt kellett elhalasztani, vagy egy órával arrébb tolni ezt a meccset, mert hogy Mexikó város felé vihar közeledett, az eső egyébként esik Mexikóban, úgyhogy ilyen körülmények között kell pályára lépni a játékosoknak, de a villámlás veszély miatt elhalasztották a mérkőzést, és így magyar idő szerint most hajnali 3-kor kezdődik. Vázquez árgus szemekkel figyeli, hogy tudna ívelni valahova, mondjuk Jiménez felé jön, és a labda erre jön Pickford és a kapujában, és magához öleli. Jiménez pedig két hüvelykujját felmutatva mutatja Vázqueznek, hogy jó volt az elképzelés. Gól viszont nem született belőle, jöhet viszont egy angol támadás. Rice Sakának teszi, Saka már a 16-os oldalvonalánál. Saka jobbal teszi be, nem is rosszul, Bellingham gól! Vezet az angol válogatott a 36. percben. Egy villámgyors ellentámadás. Nagyjából 15 másodpercre részleteztem még azt, hogy Jiménez hogy köszönte meg az indítást Vázqueznek, de a jobb oldalon végül Rice pont annak a Sakának tette, akiről azt említettem, hogy nem túl aktív ezen a mérkőzésen eddig. Saka nem az erősebbik lába, a bal lába felé cselezett, hanem a jobb lába felé, és talán Kane-re figyeltek többen a mexikói védők középen. Kane mögött viszont érkezett Bellingham, és nagyjából az ötösről, az ötös vonaláról bevetődve fejelte a kapu üresen maradt jobb oldalába. Pickfordon indult az egész, aki kigurította Rice-nak, és Rice nyargalt végig, majd hogy nem az egész pályán ott a jobb oldalon, mielőtt megjátszotta Sakát. Hát ez egy mintaszerű ellentámadás, Okovics László.
Igen, Rice rágyorsítása volt a lényeg, valóban Pickfordtól kapta a labdát, és óriási sebességgel végigfutott 80 métert, kitette Sakának, aki először tudott igazán szemből egyezni, és mindenki azt várta, hogy tükörszélsőként befele húzza a jobbik a bal lábára, és lövőhelyzetet keres magának, be is mutatta azt a cselt, mintha arra vinné, lefele meghúzta mégis az alapvonal felé a jobb lábára, gyönyörűen löbbölt beadást adott, Kénnel valóban eljött két mexikói védő, aki eljött a rövid sarokra, ezért kell menni kötelezően a rövid sarokra, mert elviszed a védőket, lágyan beívelte a hosszúra a Saka, Bellingham pedig 5 méterről neki már rutin feladat volt, hogy bebolintotta a jobb alsó sarokba.
És megint labdát szereznek az angolok, Gordon még hozzá, rá is gyorsítana, tovább is játsz a Bellinghamnek, még egyet tovább, Kane beteszi, Bellingham 2-0! 38. perc, 2 perccel az első gólja után Bellingham megszerzi a másodikat, egy mexikói labdavesztés, saját térfélem, és megbüntették az angolok. Gordon, Bellingham, Kane, aztán megint Bellingham, így járt végig az angol lábakon a labda, Bellingham pedig ezúttal lábbal teljesen meghűlt tekintetek a lelátón a mexikói szurkolóktól, meg a pályán a játékosoktól. Hát rutin feladat Bellinghamnek megint, de a támadás megint csak mintaszerű volt. Baloldali szabadrúgás, ott van Alvarado megint a labda mögött, a vallábas játékos, de nem csak ő, hanem Mora is. Mora beijeszt, Alvarado élesen teszi középre, ott van még a labda, Quiñones gól, 2-1, szépít Mexikó. Quiñones szerzi ezt a találatot, aki ezzel szintén rekordot állít fel, mert hogy ez már az 5. gól, amiben közrejátszik a mexikóiak szélsője ezen a világbajnokságon, van 3 gólja, van egy gólpassza, és ennél, vagy ennyit még egy mexikói sem hozott össze világbajnokságon. Luis Hernández 1998-ban volt képes ugyanerre, neki 4 gólja volt, az El Matador becenévre hallgató mexikói támadó, hát most Quiñones ezt megdönti. Baloldali beadás, nem volt senki sem lesen Alvarado szabadrugásánál, hogy kiről pattan oda Quiñones elé, azt nem tudom, mert Montes és Konsa párharcából, talán Konsa lábáról vágódik ki, Quiñones viszont bebombázza. Lira tovább játsz a Morához, illetve Alvaradohoz. Alvarado most adja megint csak Romónak, aki már az angol térfélen szökteti a bal hátvédet Gallardót. Egy csodálatos becsúszás Kvanszától, már mint remek ütemű, bár nem marad a földön Gallardó, és nagyon fájlalja a lábát, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy őt is eltalálta. Most hanggal Red Card. Piros lap, kiállítják Kvanszát. 5. válogatottságán egy világbajnoki 8-ad döntőben. a kiállítás sorsára jut az angolok jobb hátvédje. Harry Kane még oda sétál a játékvezetőhöz, nem tudom, hogy ilyenkor mit mondhat neki. Egyébként én azt képzelem, hogy nem reklamál ilyenkor az angolok csapatkapitánya, és ő már Kwanzaa-nak is mondja, hogy menjen inkább szépen le, és ne legyen komolyabb balhé ebből, hogy most ki kell állnia. Hát az 54. percben 2-1-es angol vezetésnél kiállítják tehát Kwanzaa-t. Közben angol helyzet, Gordon elviszi a kapus mellett, 11-est kap Anglia. Gordon eltolta a labdát Rangel mellett, Rangel pedig későn ért oda, későn lépett oda. Gordont ünneplik a társak. Ja, hát első ránézésre jogosnak tűnt teljesen a 11-es. Rangel még a földön, a kezét, fejét fájlalja. Lehet, hogy még azt próbálja előadni, hogy itt őt is bántották. Pickford kirúgásánál kirúgás volt, ugye, akkor nem lehetett les, akkor sem, hogyha Kane előrébb állt. Gordon pedig, hát Gordont elkaszálja egyszerűen. Rangel elkésett, és akkor most foglalja el a helyét a kapu közepén Fagani. Pedig a sípjába fúj ki, neki fut, és belövi a kapu jobb oldalába. 3-1-re vezet Anglia. Harry Kane ezen a mérkőzésen is betalál, megszerzi a 6. gólját ezen a világbajnokságon, és ezzel újra 2 gólos előnyre tesz szert az angol válogatott. Ott van bent Jimenez, és illetve mind a két Jimenez, mert most már két Jimenez is a pályán van, kifejelik az angolok a labdát, amely visszakerül Alvaradohoz a bal oldalon. Alvarado Quinones-t játsza meg, Quinones egy csellel vinnie a Kane mellett, aztán még egyszer visszafordul, kiíveli a jobb oldalra, pontosan ráadásul, onnan jön egy beadás, nem is rosszul, elfejelik Alvarez elől, még a 16-oson belül van, Kane próbálja kihúzni a sűrűjéből, ez sikerül, egy mexikói a földön, 11-es reklamálnak a hazaiak. A végleges döntés 11-es, büntetőhöz jut a mexikói válogatott a mérkőzés 67. percében, most már a 68-ban járunk, és Kane azok után, hogy értékesítette egy 11-est, most a túloldalon összehoz egyet. Raúl Jiménez csókolgatja a labdát, a 16-oson kívülről fut neki, picit toporog, Jiménez most rúgja el, és berúgja a jobb alsóba. Pickford érezte az irányt, de nem tudta kivédeni Jiménez 11-esét. A 69. percben megint csak szépít Mexikó, 3-2 a mérkőzés állása. A játékvezető úgy érzi, hogy ezt még lehet engedni. Közben egyébként Santiago Jiménezt ott ápolják az alapvonalon túl, mikor jön be a beadás, Pickford elboxolja, kérdés begyűjti-e Jiménez, úgy tűnik, hogy nem. Itt a vége! Anglia megcsinálja, Anglia kivédekezi a végén. Búcsúzik a társházigazda Mexikó, 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból, a túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott, Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Sakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal pívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetést, majd 2 perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpasszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és azúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrúgás után levágódó labdát Quinones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzaa-t kiállította a játékvezető, durvaság miatt emberelőnybe került a mexikói új válogatott. Néhány perccel a kihárítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra két gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint egy gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat. Saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik. Mexikó-Anglia 2-3.
Mérkőzés összefoglalóját Regős László Páltól hallották, most pedig következzenek a meccs kapcsán Vukovics László gondolatai.
Hajnalba is megérte fönnmaradni, fantasztikus mérkőzés volt, bár hozzá kell tenni a teljes igazsághoz, hogy nem így indult. Az első negyede a mérkőzésnek, ugye negyedekről beszélünk a világbajnokságon, mexikói fölényben telt, de igazi helyzet nem nagyon adódott. Az angolok próbálták kivenni a szelet a mexikói vitorlából, ezzel azt értem, hogy a saját térfelükön a 10. percről tudták kicsit megtartani a labdát. A mexikóiakban benne volt az a kettőség, hogy szeretnék letámadni az angolokat, de féltek attól, hogy nagyon gyorsak előre és kreatívak az angolok. Tehát ez a kettőség volt, hogy mentek is volna, meg biztonságot is kellett tartani, hogy Aguirre ezt kérte tőlük, és ez sokszor ilyen felemás megoldásokban tetőzött. Az angolok nagyon lassan járatták a labdát, de már pár passzal eljutottak a mexikói 16-osig, de helyzetet nem tudtak kialakítani. Jött az első ivószünet a 25. percbe, utána 5 percig még ilyen tapogatózó játék volt, és a 30. perc után Jude Bellingham megszerezte Angliának a vezetést, de úgy, hogy a mexikóiaknak lett volna lehetőségük. Bellingham utána megduplázta, és ami a mexikóiaknak nagyon jól jött, hogy a fél idő vége előtt tudtak szépíteni, ez óriási dolog volt mexikói szempontból, mert újra meccsbe kerültek, 2-0 jöttek volna ki a csapatok, akkor Anglia szerintem simán nyeri a mérkőzést, és a második fél idő elején jött egy fordulópont, ugye volt a kiállítás, Kwanzaa, de így is tudta növelni előnyét Anglia, Kane 11-es góljával, Gordont kell nagyon megdicsérni, aki az előző mérkőzésen is főszereplő volt. Nagyon jó játszott. A meccsembere Bellingham, Jude Bellingham, aki még meg kell említeni, hogy első fél időben 2-1-es angol vezetésnél óriási mentés mutatott be a saját kapuja előtt. Tehát fantasztikus játékos, abszolút a meccsembere, és Pickfordra szeretnék még kitérni, aki sokan mondták, hogy a többi sztárhoz képest nem olyan jó kapus, nem méltó erre, hogy az angol válogatott kapuját őrizze. Na most sokat köszönhet ma neki Anglia, az első fél időben két óriási védése volt, a végén is rettentő sok beadása jól jött ki, beállította Peter Shilton 17 meccses világbajnoki csúcsát. De nagyon rossz lehet kiesni házigazdaként, de ha valahogy búcsúzik az ember, mert sportemberek, igazi profik, 80 ezer nézőt az Azteca stadionba, abszolút emelt fővel búcsúzhat Mexikó, aki mindent megtett az egyenlítésért, jöttek a beadások jobbról, balról, lövések, fejesek. Az angolok nem is tudom, hogy tudták megúszni azt, hogy az utolsó 20 percben szinte nem is volt náluk a labda, de a mérkőzés egészét nézzük, azért Angliában a minőségbeli különbség döntött itt, egy Jude Bellingham és Harry Kane kettőse, aki nagyon nagy szerepet játszott, és végül is a Mexikó emelt fővel búcsúzik, Angliára pedig Norvégia vár.
Anglia tehát negyeddöntős, német szövetségi kapitánya Thomas Tuchel pedig elégedetten értékelt a mérkőzés után.
Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állni ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
Kanada után a második házigazda is kiesett, és a mexikói szövetségi kapitány Javier Aguirre nem csak a VB-től búcsúzott el. Ahhoz, hogy legyőzd Angliát, tökéletes mérkőzést kell játszanod. A két korai gól nagyon nyomasztóan hatott ránk. De a szépítés után jó hangulatban mentünk be az öltözőbe, és nagyon eltökéltek voltunk, hogy megfordítjuk az eredményt, ám a harmadik Egyértelműen elkerülhető gól megpecsételte a sorsunkat. Míg emberelőnyben is nagyon nehéz dolgunk volt ellenük, próbálkoztunk különböző taktikai variációkkal, de ma semmi nem jött össze. Jól védekeznek, nagyon masszív csapat, és nem hiába negyedikek a világranglistán, hiába tettünk meg mindent. Nagyon fájdalmas, tényleg nagyon fájdalmas, mert álmodoztunk, bizakodtunk, és ekkorát zuhanni most nagyon rossz. Azt kell mondjam, hogy ez a 26 játékos rengeteg örömet okozott nekem. Holnap leszünk két teljes hónapja együtt, és emelt fővel kellene távoznunk. Ha bármilyen kritikát megfogalmaznak, annak az edzőt kell érintenie, mert ők mindent beleadtak a pályán, és mindenkinek a szemébe mernek nézni. Ami engem illet, szégyellem magam, hogy a szurkolók reményeit nem tudtuk valóra váltani. Nem tudtunk nekik még egy örömteli estét szerezni, ám ez az öt mérkőzés felejthetetlen volt. Búcsúzom a válogatottól, búcsúzom az Azték stadiontól, ez volt az utolsó meccsem itt, és hatalmas büszkeséggel teszem, ilyen sok év után. Hatalmas büszkeséggel, és érzékenyülve, mert a futballban lejött életem nagy részét így tölthettem el. Anglia-Mexikó 3-2, a szigetországiak számára tehát tovább él a remény, hogy 60 év bőjt után ismét felérhetnek a csúcsra. Az Azték stadionban elbúcsúzott a második házigazda is, és hogy a még versenyben lévő Egyesült Államok gárdája mire megy ma a 16 között a belgák ellen, arra éjjel, magyar idő szerint hajnali 2 órakor derül fény. Előtte azonban 21 órától egy igazi európai csúcsrangadóval folytatódnak a küzdelmek, a spanyolok a portugálokkal nézhetnek farkas szemet. A nyolcad döntők holnap este zárulnak az Argentina-Egyiptom és a Kolumbia-Svájc mérkőzésekkel, hogy aztán a szerdai szünnapot követően célegyenesébe érkezzen a 2026-os labdarúgó világbajnokság.
A világbajnokság 25. napja, július 5-e hozta a VB második igen nagy meglepetését azután, hogy Norvégia selejtezőben kiütötte a négyszeres világbajnok Olaszországot, a nyolcad döntőben búcsúztatta az ötszörös világbajnok Brazíliát is. Így nem volt ott a 2026-os világbajnokság legjobb 8 csapata között, a labdarúgás történetének 3 legeredményesebb válogatottja, vagyis Olaszország, Brazília és Németország. Hát az ilyenek miatt is szép egy világbajnokság.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Most csak bandukolok egy városban, valahol valaton szárszóban. Megpihenek egy bárpultban, és elkérdezek, hátra láttam. A pultos a múlt heti lány, soha-soha nem felejtem azt a látvány. Bár a neve nincs meg, mert azt nem mondta, úgyhogy ordítom hát a haja. Posszolj, jön éppünk a marimba, nem borulj bele a karjaimba. Nem beköltöztél az álmaimba, de egy jó ideje csak ott látlak. Mint egy örökké tartó körminta, belebalondulok a gondolataimba. Folyamat nézem, hogy hajimra, ó, miért legyek a legboldogabb csávó.
Gyert felháborító, de közben mámorító. Amit ez a nő csinál, mindig változik nála a szél irány. Nem értem teljesen, ő merre fúj csak túl.
És érzem a szélcipa. Mindennek megvan az ára, és ez most drága. De ő nekem az aranyom. Még a bak is látja, hogy ezért a nőért teljesen oda vagyok. Belefolytom a csárba, a váratom, a többiek szemében száralom. De fel nem adom, mert én akkor is, akkor is, akkor is őt akarom.
Megígérd, lesz szava hihetetlen. Más idegesen, ne pedig engem.
utána világba kirohanok, és a végén, mint majkan belehalok. Nekem a méreg nem hiányzik, jobban el vagyok akkor egyedül. A lélek majd irányít, ha sír a gitár és a hegedű.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A 23. világbajnokság 25. napjára megismertünk két párosítást a legjobb 8 között, Franciaország-Marokkó, illetve Norvégia-Anglia, vagyis működött az előzetes, mondjuk így, kiemelési rend. A 26. napon, július 6-án hétfőn pedig a tábla európai negyedében is kialakult a negyeddöntős mérkőzést. Azért neveztem ezt az európai negyednek, mert a 32 között 6 csapat volt itt az öreg kontinensről, és Horvátország, Ausztria és Bosznia-Hercegovina kiesése után is maradt 3, és a nyolcaddöntők előzetesen legnagyobb érdeklődéssel várt meccsét is itt rendezték, két európai válogatott részvételével. Spanyolország Portugáliával játszott, Texasban.
Véget ért a labdarúgó világbajnokság Cristiano Ronaldo számára, de búcsúzott a hazai pályán szereplő Egyesült Államok is. Ez történt a labdarúgó világbajnokság 27. játéknapján. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy Franciaország, Marokkó, valamint Norvégia, Anglia negyeddöntőt rendeznek majd a következő körben a labdarúgó világbajnokságon. Ezen együttesekhez szeretett volna csatlakozni Portugália és Spanyolország, a két ibériai ország pedig a nyolcaddöntőben találkozott. A mérkőzést Németh Kornél foglalja össze.
A dél-európai csapatok csatáját Spanyolország nyeri a világbajnokságon. Portugália, Spanyolország, Merino 91. percben szerzett góljával 0-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ámultunk és bámultunk. Mind a két nagyon komoly focira képes csapat a legjobb arcát mutatta. Az első félidő legnagyobb helyzete rögtön a meccs elején a spanyolok előtt adódott. Olmo zseniális labdáját Oyarzabal viszont nem tudta gólra váltani. Egy-két óriási védést Kostának be kellett mutatnia, még ezen kívül is az első félidőben a legnagyobbat Bayern a távoli lövésénél tette. 0-0-ra fordultak a csapatok a második játék részre. Amíg az első félidőt lehetett dicsérni, addig sajnos a másodikat nem. Nagyon visszaesett a játék, nem nagyon voltak komoly helyzetek. Ellenben a portugálok elkezdtek cserélni. Az 56. és a 71. percben is több változtatás történt. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezzel szemben először csak a 75. percben váltottak meg, aztán a 85. És hogy miért mondom ezt ilyen részletesen, ennek ugyanis volt jelentősége. A 75. percben érkező Ferran Torres, a 85. pályára lépő Merinónak adott egy zseniális labdát a 91. percben. Merino pedig, aki rengeteg mérkőzést kihagyott tavasszal sérülés miatt, most ezt a labdát, ezt az óriási zsugát gólra váltotta a 91. percben, ezzel a találattal pedig végül is Spanyolország megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott a világbajnokságon. Még egyszer, tehát a végeredmény Portugália, Spanyolország 0-1.
A tudósítást követően pedig következzen a Nemzeti Sportrádió szakértőjének, Bene Ferencnek a véleménye a meccsről, akit Regős László és Németh Kornél kérdezett.
Annak ellenére, hogy a másik fél idő nem sikerült látványosra, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk, hatalmas taktikai csatát, ahogy gyakorlatilag kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első fél időben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni. Fantasztikus, ihletett formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második fél időre vártuk, hogy folytatódik ez a nagy iram és színvonalas találkozó. Sajnos csalódást keltettek a csapatok. A pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcskérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát hát bizony De La Fuente nyerte, hiszen Martínez cseréi nem hozták meg a hozzák fűzött reményeket, Fuente viszont két cserejátékos összjátékából, Fuente csapata két cserejátékos összjátékából megszerezte a győztes gólt. Szerintem óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramost a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második félidő derekától kezdve gyakorlatilag komoly gólhelyzete sem volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Baenát is. És hát ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen ugye ne felejtsük, hogy Ferran Torres is veszélyesen játszott, gólpasszt adott, Merino győztes gólt szerzett, úgyhogy a spanyol válogatott, én úgy gondolom, hogy a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Hát Martínez mester pedig az inkvizíció előtt majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólt szerző Ramost, és nem vagyok igazából Ramosnak az ügyvédje, de egy játékos tovább juttatja a csapatát, akkor olyan önbizalommal rendelkezik, hogy én úgy gondolom, hogy legalább egy 20-25 percet megérdemelt volna.
Hát Feri, egy dologról, vagy egy valakiről nem beszéltél, vagy nem beszéltünk, nem Cristiano Ronaldo köré fűztük ezt a közvetítést, de mi most látjuk, amit a hallgatók nem, hogy kísért szemmel a portugálok klasszisa, mert hogy hát 4 perc előtt is ezt mondtuk Messi kapcsán is, de talán most már tényleg kijelentő módba lehet tenni. Ugye, hogy valószínűleg itt egy korszak vége, ami a legnagyobb, a futball legnagyobb színpadát illeti, a futball valaha volt egyik legnagyobb játékosa számára, és ez Cristiano Ronaldo VB búcsúja.
Ez egy nagyon érzelgős pillanat, egy olyan világrekorder korszakos zseni távozik, akit nem hiszem, hogy valaha meg fognak tudni dönteni, hiszen 6 világbajnokságon szerepelt, és mind a 6 világbajnokságán szerzett gólt. Ez egy olyan elképesztő rekord, hogy nem hiszem, hogy valaha ez meg lesz döntve.
41 éves, 4 hónapos és 28 napos volt akkor, amikor a horvátok ellen a legjobb 32 között gólt szerzett, ezzel Pepe, a szintén portugál Pepe rekordját adta át a múltnak. Hát tényleg lehet szeretni, nem szeretni, de tehát aki nem hajlandó elismerni, azt szerintem most nyugodtan vegyen egy nagy levegőt és forduljon a labdarúgás mellől, mert egyszerűen tehát ez nincsenek szavak erre az emberre.
Így van. Mégis ma a portugál válogatott abba bukta bele szerintem a mérkőzést, hogy Martínez nem merte lecserélni Ronaldót, és emiatt a hiba miatt szerintem utazhatnak haza.
Luis de la Fuente pedig továbbra is veretlen, ami a nagy tornákat illeti. 10 győzelem és 1 döntetlen volt eddig a mérlege 11 mérkőzésből, nos ez módosult 11-1-re. Vajon meddig juthatnak a spanyolok innentől kezdve? Talán most már ez a nagy kérdés.
Várják az ellenfelüket, az Egyesült Államok vagy Belgium jön majd szembe a spanyolokkal, és még egy dologról szerintem beszéljünk néhány szót. Ez volt az 5. kapott gól nélküli mérkőzés a Spanyolországnak ezen
és
a VB-n, és 2022-ben Marokkó ellen nem kaptak gólt, tehát sorozatban 6 VB meccs kapott gól nélkül, 701 percet jelent ez összesen a legutóbbi gól óta. Ez abszolút világrekord, ami a világbajnokságok történetét mutatja. Ez minek köszönhet, hogy ilyen bioerős ez a spanyol védelem?
Hát az az érdekes, hogy ugye talán, ha jól emlékszem, Walter Zengának a rekordját adta át. Na most az a 90-es olasz válogatott, az kifejezetten arról volt híres, hogy bombaerős védelme és bombaerős csapatvédekezése volt. Ezzel szemben a spanyol válogatott nyilván nagyon jól védekezik, és rendkívüli kvalitással rendelkező védői vannak. De valójában ez a spanyol válogatott az ellenfél tér felére összpontosul, és gyakorlatilag az ellenfél tér felén olyan labdabirtoklási fölényre tesz szert, hogy gyakorlatilag ezáltal tehermentesíti a saját védőit. Tehát ezen a mérkőzésen sem azt láttuk, hogy a spanyol válogatott kibekkelt ezt a találkozót 1-0-ra, hanem kifejezetten domináns futballt nyújtott, és ezáltal mondjuk átlagban olyan 50-60 támadás megy egy csapat ellen, a spanyol válogatott ellen mondjuk ennek a harmada vagy a fele. Nyilván azokat viszont maximálisan megoldják. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogyha egy igazán ütőképes, bár úgy lenne, hogy mondjuk egy Argentina vagy Franciaországgal találkozna bármikor Spanyolország, akkor ez a spanyol védelem, ez a Cubarsí-Laporte páros mondjuk hogyan tudja megoldani esetleg a Mbappéval való párharcot.
A találkozó egyetlen góljának szerzője, tehát az Arsenal játékosa, a spanyol Mikel Merino volt, aki a meccs után így értékelt. Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétel megérte. A másik oldalról viszont kevésbé voltok az örömre, hiszen Cristiano Ronaldo az utolsó világbajnokságán szerepelt a portugál válogatottban. De nem csak Ronaldónak volt ez az utolsó meccse, hanem a portugál kapitánynak Roberto Martineznek is. A spanyol mester ugyanis a párharcot követően lemondott a sajtótájékoztatón. Valóban ez volt az utolsó mérkőzésem Portugália szövetségi kapitányaként. Mielőtt bármi más mondanék, szeretném megköszönni a portugál embereknek ezt a csodálatos időszakot. Olyan büszkeséget éreztem, amit szinte lehetetlen szavakba önteni. Az a támogatás, erő, energia, amit mindenkitől kaptam, örökre velem marad. Ezért őszintén hálás vagyok. Azért érkeztem Portugáliába, hogy világbajnokságot nyerjek. Mivel ezt nem sikerült elérnünk, úgy érzem, nincs értelme folytatni. Most az elnöknek és a szövetség vezetőségének lehetősége nyílik arra, hogy kiválasszák az új kapitányt. Ami Ronaldót illeti, csak elismerően tudok beszélni róla. Amikor megérkeztem Portugáliába, nagy bizonytalanság övezte őt, de én úgy éreztem, hogy végig példaképként tudott viselkedni. Az elmúlt 3,5 évben nem csak a góljairól volt szó. A statisztikák magukért beszélnek. Ugyanúgy, mint a gólpasszai és az a veszély, amit a 16-oson belül jelentett. Ennél azonban sokkal fontosabb volt az elkötelezettsége, a mindennapi hozzáállása. Nagyon kevés olyan játékos létezik, mint Cristiano Ronaldo. Mindig hálásak leszünk azért, amit ezen a világbajnokságon adott a válogatottnak. Közös álmunk volt, hogy megnyerjük a tornát, és ő ezért mindent megtett. De szomorúan zártuk a mérkőzést, mert nem azt az eredményt értük el, amit szerettünk volna. Egy olyan ellenféllel találkoztunk, amelyet sokan a világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének tartanak. De ez nem változtat a saját elképzeléseinken. Védekezésben nagy bátorságot és agresszivitást mutattunk, szerintem ez jól működött. Egy nyolcaddöntő azonban apró részleteken múlik. Azon például, hogy a labda az ellenfél kapujáról befele vagy kifele pattan, vagy azon az utolsó perces szabadrugásból kialakuló helyzeten. Ezek az apró momentumok döntötték el ezt a mérkőzést. A bola pegar na barra, entrar ou não entrar, oportunidade no minuto 90, que um recomeçamento, uma falta rápida, e isso foram os detalhes que fazem a diferença. A játéknap másik mérkőzésén az utolsóként állva maradt házigazda, az Egyesült Államok Belgiummal találkozott. A párharcról Szalai Kristóf tudósít.
Nem született meglepetés ezen a nyolcaddöntőn. Belgium 4-1-re kiütötte az Amerikai Egyesült Államokat, így az USA utolsó társházigazdaként búcsúzik a világbajnokságtól, miután már Mexikó, illetve Kanada is elbúcsúzott ettől a VB-től. De Ketelár nyitotta meg a gólcsapot a 9. percben, csapott le a labdára, a belgák támadója. Nagyszerű mutatvány volt De Ketelár révén, meg is szerezték rögtön a vezetést. Volt egy súlyos és Onanától a 20. percben azonnal le kellett cserélni az Aston Villa középpályását. Aztán a 31. percben azt lehetett hinni, hogy az USA visszajön a mérkőzésbe. Tillman készülődött szabadrugáshoz. A labdája valószínűleg kaput talált volna, Thibaut Courtois el is indult, hogy kivédje a labdát, ami a hosszú felé csapódott, viszont a sorfalban helyezkedő Van Eken belecsúsztatott abba, így abszolút irányt változtatott. A labda is az ellenkező irányba, Thibaut Courtois hűlt helyére pattant, ezzel volt 1-1. De hát mindössze másfél percig vezetett. A másfél percig volt döntetlen állás, hiszen újra megszerezte a vezetést Belgium, megint De Ketelare volt eredményes, Trossard adta be neki a belga bal oldalról a labdát, megverte az amerikai védőt fejjel, Rimet, De Ketelare, és újra az európai csapatnál volt az előny, így mentünk a félidőre 2-1-es belga vezetésnél. Aztán jött a világbajnokságok, hát az eddigi világbajnokság talán eddigi legnagyobb hibája, legkapitálisabb kapus által elkövetett hibája. Kijött a saját 16-osát, elhagyta Fries, az amerikai a kapusa, és lövőcselt eszközölt ahelyett, hogy egyszerűen elepasszolta volna a labdát, miután elvitte az De Ketelaer elől. Hátulról De Ketelaer még oda pöckölt, és így elgurult a labda a kapustól. Pontosan Vaneken elé, aki nagyjából 30-35 méterről az üres kapuba passzolt jobb belsővel. Ezzel már 3-1 volt, eldőlni látszott a mérkőzés, és az amerikaiak hiába próbálkoztak még Szikrát csiholni teljesítményükre. Mindössze egy Balogun kapura lövésig jutottak, amit Thibaut Courtois hárítani tudott. Aztán Romelu Lukaku feltette a pontot az íre. A 93. percben egy újabb amerikai szerencsétlenkedés a 16-oson belül. Köszönte szépen Richards elfuserált labdáját. Romelu Lukaku bevezette a 16-os közepére a labdát, és jobb lábbal nagyjából 7-8 méterről kilőtte a hosszút laposan. Ezzel tehát még egyszer a végeredmény: Belgium, USA 4-1, így tehát Rudi Garcia és válogatottja készülhet a spanyolok elleni találkozóra a negyed döntőben.
A mérkőzés szakkommentátora Bene Ferenc így látta az összecsapást.
Nem ilyen mérkőzésre számítottam. A végeredmény tekintetében igen, talán egy picivel simább a belga győzelem, mint amire számítottam, de a mérkőzés elején én pont amerikai nyomást prognosztizáltam, és arra számítottam, hogy az amerikai válogatott, ahogy ezt addig már a világbajnokságon többször bemutatta, dominánsan kezd, nagy ritmusban, nagy tempóval, nagy sebességgel nekiesik a belga válogatottnak. Pont fordítva történt, és ennek eredményeképpen az eddig a jó teljesítménnyel adós De Ketelaer 2 gólt is szerzett, és teljesen megérdemelten vezetett a belga válogatott. Igaz, közte jött egy amerikai egyenlítés, de igazából az amerikai válogatott csak percekre tudta magához ragadni a kezdeményezést, így teljesen megérdemelten vezetett Belgium. A második fél időben a szokásos forgatókönyv alakult ki, az amerikai válogatott támadott, de nem volt igazából átutóerő, nem volt minőség a játékukban, igazán komoly gólhelyzetet ki se tudtak alakítani. A végén pedig elsősorban Doku és Lukaku beállásának köszönhetően a belga válogatott még szerzett 2 gólt. Igaz, kellett hozzá, hogy az amerikai válogatott hátul a védő harmadban 2 nagyon-nagyon súlyos hibát védsen, és így alakult ki a 4-1-es. Hát azt mondom, talán arányában kissé túlzó, de teljesen megérdemelt belga továbbjutás.
A mérkőzés után nyilatkozott Niklas Raskin, a belga csapat középpályása, aki először azt az ügyet hozta szóba, amely miatt az eltiltott Balogun játszhatott a mérkőzésen. Ahogy már korábban is mondtam, szerintem az életben előbb-utóbb mindig helyreáll az igazság. Ami akkor történt, arra sokféle jelzőt lehet használni, de mi úgy érezzük, hogy nem volt igazságos. Ma talán egy kis szerencsét kaptunk vissza abból, amire szükségünk volt ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Ennyi történt. Következzen az amerikai kapitány, Mauricio Pochettino.
Yes, I agree. I think today we didn't show.
Egyszerűen nem jöttünk bele a meccsbe. Még amikor kiegyenlítettünk, akkor sem. Egyből kaptunk egy második gólt. Nehéz meccs volt. Gratulálok Belgiumnak, jobbak voltak ma. Nem keresek kifogásokat, nem játszottunk úgy, ahogyan tudunk. Tanulnunk kell még, ez egy folyamat, és az egészen biztos, hogy ez nem a mi napunk volt. 2 mérkőzés maradt tehát hátra a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőiből. Magyar idő szerint 18 órakor a világbajnoki címvédő Argentína Egyiptommal találkozik. Majd ezután 22 órától Svájc Kolumbiával csap össze a legjobb 8 közé kerülésért.
A VB 26. napjának, július 6-ának a végére, magyar idő szerint július 7-ére már 3 párosítást is megismerhettünk a 4-ből, a legjobb 8 között. A teljes meccslista a 27. napra vált véglegessé.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam. Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Mexikó-Anglia 8-at döntővel a 25. napon elbúcsúzott a mexikói helyszín a 2026-os VB-től, és a 27. napon július 7-én kedden az utolsó kanadai meccsre is sor került. Ezt követően a további találkozókat már az Egyesült Államokban rendezik. Az északi szomszéd utolsó mérkőzésére Vancouverben került sor, 7. hó 7-én kedden. Svájc Kolumbiával játszott, előtte pedig a címvédő Egyiptommal Atlantában.
Egyiptom közel volt a csodához, de végül Argentína örülhetett. Svájc 11-esekkel kiejtette Kolumbiát. Egy utolsó tánc. Így várta Lionel Messi és Mo Salah a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, és egyiküknek véget is ért a 8-at döntővel a torna.
Controla Salah, iba Salah, la ganó Julián, y si la tira para Lautaro va solo, la tira para Lautaro va, vaya Lautaro vaya, con Lautaro para la banda derecha, la pide el área Enzo, segundo palo, cabezazo, gol, gol.
Bedobásra csorgatta, de most viszont az egyiptomiak megteszik ezt, és kicsiben végzik el. Jön és Assurtól a beadás a második hullámból, és vezet Egyiptom! A 14. percben megszerzi a vezetést az észak-afrikai együttes. Ibrahim a jobb oldali belső védő fejjel az argentinok hálójába, sokkolva ezzel a dél-amerikaiakat.
Hassan a 16-osom, a jobb lábára cselez. Középre be, érkező ember, gól! Zico! Na ez most már lehet, hogy érvényes. 2-0 Egyiptomnak. 5 méterről bevágta a labdát Martinez kapujába. Azt a mindenét! Érik a meglepetés, és Egyiptom úgy kontrázik, hogy eredményes is.
Most a 16-os előterébe kerülnek megint az argentinok, Messi a 16-os csücskénél kapja, megjön a centerezés, egy fejes! Ezt már nem sikerül hárítani, de ki tudja, hogy les volt-e. Romero nagyon a les határon lépett ki, az egészen biztos. Egyelőre úgy tűnik, hogy érvényes lesz a találat, de azért várjuk meg a videóbírószoba elemzését, mert lehet, hogy Romero lesen tartózkodott. Mondom, én elsőre is nagyon mutogatják ezt az egyiptomi hátvédek is, hogy kitolták bizony a védekezésüket, amikor jött Messi centerezése. Nem volt les. Ez szinte biztos vagyok benne, hogy nem volt les, úgyhogy szépít Argentina, és az utolsó 10 percre akkor úgy fordulunk, hogy csupán egy gólos a hátránya a címvédőnek, és itt akkor nagyon kemény, hát bő negyed óra vár hosszabbítással együtt az egyiptomiakra. Elakad egy egyiptomi lábban, aztán jön az ismétlés, most középre kerül a labda, Julián Álvarez nem tud kapu felé fordulni, de Lionel Messi gólt lő! A 84. percben egészen biztosan szabályos találat születik, és Lionel Messi akkor felébredt az utolsó negyed órára. Teljesen üresen megy Lautaro Martínez, egy picit hosszú neki a labda, de bőven be tudja még ezt futni az Inter csatára. Rabiára vezetheti rá. Várja, hogy érkezzenek a csapattársak. Jön át a hosszúra a labda! Megnyeri valószínűleg a mérkőzést az argentin válogatott. Enzo Fernández fejese 3-2-re vezet Argentina Egyiptom ellen. A rendes játékidőben nagyon úgy néz ki, hogy még eldönti a mérkőzés sorsát.
Katona László és Olasz Gergő révén élhettük újra a mérkőzés fő pillanatait. Most pedig következzen állandó szakértőnk, Vukovics László összegzése.
Parádés meccset láttunk. Az első negyed óra nem így indult. Azt gondoltam, hogy hatalmas labdabirtoklási fölényben lesznek az argentinok, uralni fogják a mérkőzést. Ehhez képest fele-fele arányban, nem csak a labdabirtoklásra gondolok, hanem a játék képére. Egyiptom bátran játszott, megtartotta a labdát, jól passzolgattak, följutottak. Volt olyan, hogy tizen voltak az ellenfél térfelén, letámadták az argentinokat, nagyon bátran játszottak, és ennek meg is lett az eredménye. Enzo Lisandro Martinez maradt le egy beadásról, és Ibrahim gyönyörű gólt fejelt a 15. percben, teljes hidegzuhany Argentinának, vezetett Egyiptom. A 21. percben az addig nem túl jól játszó argentinok 11-eshez jutottak, amit Lionel Messi végzett el, és Sober balra vetődött, a félmagas lövés gyönyörűen hárította. Ez a világbajnokságon Messinek már a második kiadott 11-ese, de ne felejtsük el, hogy a 8. Medzsinórba, ahol gólt lő világbajnokságon, félelmetes statisztika. A második félidőben az argentinok, az ivószünet után az első félidőben is nagyon nagyot váltottak az argentinok, záporoztak a helyzetek, McAllister fejese, Álvarez lövése, Sober élete formájába védett óriási bravúrokkal, majd a második félidőben megint jól kezdtek az argentinok, és teljesen nem volt benne a mérkőzésben az, ami következett, hogy egy argentin szöglet után lekontrázták őket az egyiptomiak. Szalánál volt a labda, 2-2 szituációból lassan vezette Szalá a labdát, visszaértek négyen az argentinok, úgy nézett ki, hogy 4-2-be kivédekezik, de akkor kijátszották jobbra, és Hassan gyönyörű csel után beadott középre, és Zico megint Lisandro Martinezt előzte meg, és 2-0-ra vezettek az egyiptomiak, érett a bomba meglepetés. De az argentinok nem így gondolták, még meg is említette Olasz Gergő kollégám, hogy ez nem élete meccse Messinek, na de azt meg én említettem meg, hogy Messi a világ legjobb futballistája, és az ő 100%-ához képest csak a 70%-on játszik, akkor is életveszélyes, és ezt bizonyította is, mert a következő támadások egyikében egy gyönyörű beadást eszközölt. Érkezett Romero, és a 79. percben szépített Argentinának, ezzel újra meccsbe került Argentina, mert addig nagyon szervezetten volt, hogy 6 védővel védekezett Egyiptom, remekül tolódtak, jól helyezkedtek. 1-2, 79. perc, majd Messi a 83. percben egy beadás után visszakerült elé a labda, és 13 méterről ballal, dropból, óriási erővel a létszalá lőtt. Sober egyébként a Romero fejesbe is beleért, és ebbe a lövésbe is, de bevitte a kezét, 2-2. Már a hosszabbításra készültek az egyiptomiak, még itt kérdezgették is a riporter kollégáim, hogy kibírja Egyiptom. Hát én azt gondoltam, hogy van esélye rá, de az argentinok, azt kérdezte pont Olasz Gergő, hogy érdemes-e visszaállni Argentinának, vagy nyomni tovább. Én azt mondtam, hogy nyomni tovább, és ez a nyomás, ez beérett, mert a végén hatalmas húzást csinált Scaloni, behozta Lautaro Martinezt, aki egy egyiptomi támadásnál Szala 11-es reklamát szerelték a jobb szélen, abból indították Lautaro Martinezt, aki szenzációs beadást eszközölt, nem csak úgy középre lőtte a labdát, hanem látta, hogy a védő mögé, tehát hátra mozog Enzo Fernández, a fejére varázsolta a labdát, és a 92. percben Enzo Fernández eldöntötte ezt a parádés mérkőzést. Véleményem szerint ez volt eddig a világbajnokság legjobb meccse. Nagyon változatos, nagyon fordulatos mérkőzést láttunk. Egyiptom remekül futballozott, de Argentina, ezért a regnáló világbajnok, tele klasszisokkal, fantasztikus futballistákkal, és küzdeni is tudnak. Nagyon megérdemelten fordították meg a mérkőzést, és várhatják a 8 között Svájcot vagy Kolumbiát.
A nem mindennapos fordítás után Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya, érzelmesen értékelt a sajtótájékoztatón.
Nekem, Ayalának vagy Walternek, az egész stábomnak, akik 20 éven keresztül fociztunk, az, hogy ezeket az érzelmeket ilyenkor újra átélhetjük, az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy a többi jegyző mit mondana, de azt gondolom, hogy a többség az ilyen érzelmek, az ilyen pillanatok, az ilyen adrenalin löketek miatt választotta az edzősködést. Az ilyen sikerért élünk. Amikor az ember vesztésre áll, akkor minden arról szól, hogy visszakapaszkodj. Erről szól az egész életünk.
Y bueno, y lo de Leo, yo sí que a los compañeros...
Messit illetően pedig mindenkinek azt mondom, hogy ez vele kapcsolatban nem csak a mostani tornáról, hanem a jövőről is szól, hogy azok, akik körülötte vannak, akik a padon ülnek és nézik, ahogy játszik, és nem hisznek egyszerűen a szemüknek, számukra ő egy példakép. Lehet, hogy kihagyott ma egy 11-est, és két gólos hátrányban voltunk, de aztán Messi ugyanúgy kérte a labdát, és folyamatosan próbálkozott. Őszintén szólva, libabőrös lettem ettől. De ez nem csak róla szól, nem csak Messiről akarok beszélni. A többiek is nagyszerűen teljesítettek. Erről szól ez az egész csapat. Ez egy igazi teszt volt, ami mély nyomot hagy az emberben, azokban a fiatalokban, akik egyszer magukra akarják ölteni az argentin válogatott mezét. Megmutattuk, hogy ezek vagyunk mi. Ezt jelenti az argentin válogatottban szerepelni. Akik nem argentinok, talán nem is képesek ezt megérteni, de mi ilyenek vagyunk. Kitesszük a szívünket a pályára.
Damos todo y eso es lo que
nem vagyok varázsló. Szenzációs játékosaink vannak a padon is. Mondok nekik 3-4 dolgot, mielőtt beállnak, például Lautaro-nak vagy Gonzáleznek. De túlzás lenne azt állítani, hogy az én edzői húzásaim miatt nyertünk. Amikor két gólos hátrányban vagy, nyilván becseréled Lautaro-t vagy Gonzáleszt. Ehhez nem kell zseninek lenni. Ezt mindenki tudja. Most azért is mondom, mert egyszerűen ez az igazság. Természetesen a stábommal kialakítottunk egy játékstílust, és mindig azt szeretnénk, hogy jól teljesítsünk. A játékosok pedig tudják, hogyan valósítsák ezt meg, mivel ők vannak ott a pályán.
Ez más que evidente. No hace falta que yo me ponga a cara a explicar que los cambios y todo eso, porque juegan ellos.
Lionel Scaloni után most pedig hallgassuk az egyiptomi kapitányt Hossam Hassant, aki érthetően, csalódottan és indulatosan értékelt.
Aki nem egyiptomi, nem tudja átérezni ezt. Csak azt szeretném mondani, hogy ma megérdemeljük volna a győzelmet. Büszkén távozunk az eredmény ellenére is. Minden határon túlment ez a mai mérkőzés. Sem tiszteletet, sem tiszta játékot nem kaptunk ezen a napon. A büntetőt nem is vizsgálta a videóbíró. A második gólunkat érthetetlen módon elvették. Mindannyian láttuk, hogy messzhúzás történt velünk szemben, akkor nem vizsgálódott a VAR. Az élet igazságtalan. A mindennapi élet nagyon igazságtalan. De a sportban miért nem lehetünk igazságosak? Nem fogadom el ezt a mai eredményt. Nem szeretném szép mondatokkal körbeírni, amit gondolok. Ma csalás áldozata lettünk, és így estünk ki.
A címvédő Argentína tehát két gólos hátrányból az utolsó negyed órában 3 gólt szerezve 3-2-re legyőzte Egyiptomot, bejutott a negyed döntőbe és várhatta ellenfelét, amely a Kolumbia-Svájc mérkőzésről került ki. Tóth Béla tudósít.
Svájccal vált teljessé a legjobb 8 mezőnye a világbajnokságon. Svájc-Kolumbia rendes játékidőben és hosszabbítás után is 0-0, 11-esekkel 4-3 az európai ország javára. A mérkőzés első félidejében egy-egy lövés adódott mind a két oldalon. A 21. percben Puert a 16 méterről tekert, védett Kóbel, a 30. percben pedig Rieder lőtt közelről, ott pedig a kolumbiai hálóőr Vargas hárított. A fordulás követően Rieder szabadrúgásból veszélyeztetett, mellé ment a labda, sok párharc, valamint test a test elleni ütközet jellemezte ekkor a mérkőzést, a kapuk nem sokat forogtak veszélyben, 0-0-val ért véget a 90 perc. A túlóra első 15 percében előbb Lukumi talált el fejjel a kapufát, közel járt tehát a vezetés megszerzéséhez a dél-amerikai válogatott, majd Campas távoli kísérleténél Kóbel hárított nagyot. Anduni révén veszélyeztetett Svájc az első 15 percében a hosszabbításnak. A közeli lövés Andunitól végül is nem tudott túljárni Vargasnak az eszén. A 115. percben Campaz szemben állt a kapussal, ám a lövése kimaradt, a kaput sem találta el a kolumbiai szélső. Ez volt a legnagyobb lehetőség a hosszabbítás második felében. 0-0 után tehát következhetett a 11-es párbaj. Itt kolumbiai részről David
Davinson Sanchez és Cucho Hernández hibázott, míg a svájciaktól egyedül Akanji hagyta ki a saját lövését. Ruben Vargas lövésével pedig tovább is jutott a következő körbe Svájc, mert hogy 4-3-ra megnyerte a 11-es párbajt. Svájc a következő körben tehát Argentínával találkozik majd a negyed döntőben a világbajnokságon. Mi egyszer a végeredmény? 90 és 120 perc után Svájc-Kolumbia 0-0, 11-es párbajban 4-3 Svájc javára. Jöhet majd az első büntető, amit Kolumbia fog elvégezni. A labda mögött 20-assal az a Quinteiról kicsereként lépett pályára, lendületet hozott a csapata játékába, gólt viszont ő sem tudott szerezni. Vele szemben Gregor Kobel. Először tehát Kolumbia lő ezen a mérkőzésen 11-est. 0-0 után tehát 11-es párbaj dönt a Svájc-Kolumbia 8-at döntőben. Quinteiro ballábas, nekifut, ellövi és a kapu közepén belövi, vezet tehát Kolumbia, higgadt büntető Quinteiro részéről. Kobel elvetődött a bal oldalra, de hárítani természetesen nem tudott, mert a helyére lőtte Quinteiro.
Valahogy így került, de Renferi nagy erővel, aztán vagy eltalad, vagy
nem. Igen, egyébként nem előre döntött el, középre rúgja, hanem nagy lendülettel nekifutott, és látta, hogy elvetődik Kobel, tehát nagyon jól rúgta Quinteiro, de a mérkőzés folyamán is szint vitt a Kolumbia játékba. Aki általában mérkőzésen jó formában van, sokat van játékban, azok be szokták rúgni 11-est.
Ugye Eri Mina indult meg a svájci kapuba, és hát a kapu felé, hogy ő végzél a következőt, de csak a társához ment oda gratulálni, és a svájci csapatkapitány Granit Xhaka lesz az, aki az első svájci büntetőt majd elhelyezheti természetesen a kolumbiai kapuban. Vele szemben Camilo Vargas, ugye az a Vargas, aki Mexikóban az Atlas színeiben véd, neki eddig a VB-n ugye 4 meccsen van egy kapott gólja és 3 kapott gól nélküli meccse, ugye ez a negyedik kapott gól nélküli meccse. Nézzük, hogy mire képes a büntetőkkel szemben. Xhaka ugye ballábbal rúgja, nekifut, és bepattan a kapusról. Vargas érezte az irányt, bele is tudott kapni a bal kezével, amit szépen átlendített ott a feje fölött, de nem volt szerencséje. Talán ennyiben azért jó volt a büntető, hogy erősen jó helyre ment, emiatt Vargas nem tudott odaérni. Xhaka egy picit meg is emelte, talán ez éppen elég volt ahhoz, hogy a svájciak ki tudjanak egyenlíteni. Úgyhogy egy kör után mind a két csapat hibátlan, 1-1. Jöhet majd hamarosan a kolumbiai büntetőt elvégző játékos, meglátjuk, hogy ki lesz az. 23-as számmal a csapatkapitány Davinson Sanchez az, aki oda bandukol a 11-es ponthoz, tehát csapatkapitány után csapatkapitány. Lássuk, hogy a ballábas játékos után, Xhaka után, Davinson Sanchez melyik lábbal rúgja majd ezt a 11-est. Többen fohászkodnak az ég felé nézve a kolumbiai szurkolók közül. Nyilván abban bíznak, hogy az égiek majd segítenek Davinson Sancheznek, aki most helyezi le a labdát a földre, és könnyen lehet, hogy ő majd jobb lábbal próbálja meg a kapuba juttatni azt. Ugye a Galatasarayt erősíti, ez a 84. válogatott mérkőzése, van már 4 gólja, nyilván ez nem fog oda számítani, de nagyon-nagyon sokat számítana a dél-amerikaiaknak, hogyha ő is berúgná a maga büntetőjét. Erre pedig megkapta a jelet Davinson Sanchez totyog, ami nem jó jel, aztán pedig belebikázza a felső lécbe, és onnan a gólvonalra pattan a labda. Én azt gondolom, hogy ez nem volt bent, és hát azt látom, hogy Feri is rázza a fejét, úgyhogy szerinte sem volt bent. Hát megvan az első hibázó, méghozzá Davinson Sanchez. Feri mondta, hogy akinek jó meccse van, az általában berúgja a büntetőjét. Davinson Sancheznek nem volt rossz meccse, de inkább a favágástól szólt, inkább aprította a svájci játékosokat, mint sem a szép megoldásokról.
Igen, hát ezek nem matematikai törvények, de azért a tapasztalat azt mondatja, hogy amelyik játékos jó formában van a mérkőzés folyamán, pozitív élményekkel zárt, és sokat volt játékban, azok azért általában beszokták rúgni, de bizonyos szempontból kvalitás, bizonyos szempontból mentális erő, szóval sok tényező játszik szerepet. Ráadásul a kolumbiai szektor van a kapu mögött, ez lehet, hogy nekik előny, bár ez eddig nem látszik.
A svájci lövés jön, Zeki Andoni csereként lépett pályára, ő is előnybe kerülhet, tehát Svájc, hogyha Andoni gorra látja ezt a lövést. Vele szemben Vargas. Andoni jobban fog lőni, és begurítja a bal alsóba, illetve behelyezi a bal alsóba. Andoni nagyon szépen megvárta azt, hogy merre vetődik Vargas, melyik oldalt választja a kolumbiai kapus, és aztán oda emelte a bal alsó sarokba Ezeki Amdoni. 2-1 ezzel Svájc javára, kettő sorozatot követően. Némi lélektani előnyben tehát az alpesi ország válogatottja, viszont jön azonnal Campaz, aki egyenlíthet. Ez már a harmadik sorozat a 11-es párbajban. Campaznak nem szabad hibáznia. Gondosan lekészíti a labdát a 11-es pontra. Ő is ballábas játékos, ő is ballal fogja elrúgni a labdát. Kóbel próbálja zavarni, Campaz ellövi, és besurran Kóbelnek a hasa hóna alatt. Ezzel tehát egyenlít Campaz 2-2, de a harmadik svájci lövő még hátra van.
Azt mondták mondani, hogy az élet az X-re játszik, ugye bement Dzsakának is a büntetője.
Igen.
Hát sokkal közelebb nem volt most Campaz a hibázáshoz, mint Dzsaka, de az ő lövése is besurrantott a kapus mellett.
Igen, de eddig egy játékos hagytak ki, és az védő volt.
Így van, Davinson Sánchez. Nézzük, hogy a svájciaktól ki fog érkezni a harmadik büntetőre, pedig te látod a jövőt. Manuel Akanji lesz a következő lövője a svájciaknak, az egyik belső védőjük. Lehet, hogy majd elvedi is vállalkozik, ki tudja. Ugye Akanji végig a pályán volt az elejétől kezdve, az Inter játékosa, tavaly igazolt át a Manchester City-től, tehát eléggé neves top klubokban játszott, jobban fogja majd lőni. Én nem gondolnám, hogy ő totyogna, szerintem ő nagy lendülettel fog nekifutni, vele szemben természetesen Vargas, így is van, és egy lövés atya világ fölé.
Nem szabad védővel rúgatni, megmondtam.
Hát ez eszméletlen. Akanji fölé bikázza. Davinson Sánchez egy technikásabb játékos, mert az ő büntetője a felső létszól az alap, vagy a gólvonalra pattant.
Hány játékos hagyta ki?
Kettő.
Hány védő közülük?
Bár, hogy számolom, én kettő jutok. Így is van, és mind a kettő középső védő. Ráadásul, de hát most már jöhet azért.
És ez nem lebecsülése a védőknek,
abszolút,
hanem egész egyszerűen így működik az emberi agy, a pszichológia. Nagyon keveset kerül ilyen szituációba. Eleve hátrányan indul egy védő egy ilyen gólhelyzetbe támadóval szemben.
Csak láttunk már igen olyat, hogy például egy Atletico Madrid, Real Madrid bejelentő, hogy Juan Fran hibázott. Láttunk már olyat, hogy John Terry, egy Manchester United, Chelsea. Na de most jöhet az újabb kolumbiai lövés.
Pozitív példa van.
Így van, hogy visszamegyék a vezetést. Nézzük, mi lesz ebből a próbálkozásból. Gól vagy sem. Egy óriási védés, aki pedig próbálkozott, az nem volt más, mint 19-esek Cucho Hernández. Ő volt az, aki célba vette a kapunak a jobb alsó sarkát. Kóbel ezt érezte, elvetődött, és meg is tudta fogni a labdát. Úgyhogy a Betis légiósának az eszén most túl tudott járni Kóbel, a Dortmund kapusa. Szép védés volt. Nem veszi át újra a vezetést Kolumbia. Na de sikerül-e majd Svájcnak?
Feri többet nem szólhat hozzá, mert itt a Magyar Védők Országos Szövetsége még petíciót indít. Jön tehát a svájci csapatnak a negyedik lövése, és ezt majd itten fogja ellőni. Megint csak előnybe kerülhet Svájc. Ez fontos, 11-es az utolsó sorozatot megelőzően. Hogyha itt belövítem, akkor bizony az utolsó svájci lövő eldöntheti a 11-es párbajt. Itten vele szemben Vargas. Itten egyelőre vár. Most fut neki, és középre emeli a labdát. Gól, úgyhogy itten révén Svájc előnyben az utolsó sorozatra ráfordulva. Kiemelem, mert tudom, hogy mi jár Bene Ferenc fejében. Itten nem védő, ő csatár. Úgyhogy 3-2-re vezet az utolsó sorozatot megerőzően Svájc. És most az a kolumbiai lövő, aki jön, azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy ki. Ő nem hibázhat. Luis Diaz tudja ezt nagyon jól. A Bayern Münchenben ugye akár, mert most az emlékeimben kutatok, azért ő Harry Kane mellett nem nagyon fér oda a 11-es ponthoz, de Kóbellel szemben mondjuk egy Dortmund Bayern München mérkőzésen akár ő is vállalhatna el 11-est. Jobban fog neki futni, mert ha jobban fog lőni Luis Diaz, vele szemben Kóbel, tehát Diaz nem hibázhat, belövi, begurítja a jobb alsóba, és ezzel életben tartja a Kolumbia reményeit.
De az ötödik svájci büntető még hátra van, és hogyha ebből gól születik, akkor eldől a mérkőzés, és Svájc lesz majd a továbbjutó, amiről én azt gondolom, hogy európai szurkolóknak nem feltétlen baj, mert azt láttuk még a legjobb 32 között, hogy az aránylag kevés európai jutott tovább, és aránylag ez Gianni Infantino döntését támasztotta alá, hogy a 48 csapatos VB-nél jó döntés inkább más kontinensbeli csapatokat, illetve országokat behozni, de Vargas lesz az, aki az utolsó svájci büntetőt, illetve 11-est elvégzi, ő az, aki megcsókolja, megpuszíja a labdát, aztán helyezi le a 11-es pontra. Ugye az a Vargas, aki a Sevilla játékosa, ez neki a 66. válogatott mérkőzése, 27 esztendős, nagyon rutinos, tapasztalt, jó játékos, ahogyan azt már említettem a becserélésénél, van már neki 2 gólja és 1 gólpassza, meglátjuk, hogy most el tudja dönteni ezt a 11-es párbajt. Vargas tehát jobban fog neki futni a labdának, még egy óriási sóhaj, ő is totyog, aztán nézzük, mi lesz ebből, és begurítja a jobb alsó sarokba, úgyhogy eldönti a mérkőzést Vargas, a csereként beállt Vargas, ő volt az, aki kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, nem érezte az irányt most a másik Vargas, ha már ezzel viccelődtünk a mérkőzés Vargas közben. Vargas mondta, Vargas volt, viszont nem Camillo nyerte ezt a csatát, hanem a másik Vargas, Ruben, úgyhogy eldőlt, hogy Svájc az újabb továbbjutó, illetve az utolsó továbbjutó a legjobb 8 közé, Argentina Svájc lesz majd a következő körben, úgyhogy büntetők után tehát az európai együttes jutott tovább.
Egy 0-0 ritkán hagy nyomot a nézőkben, most sem volt ez másképp, Bene Ferenc értékel.
Összességében csalódás keltett a találkozó, különösen a kolumbiai válogatott volt az elvárásokhoz, illetve az előéletéhez képest jóval passzívabb. Nem működött a támadójátékuk, nem is volt annyira agresszív a támadójáték, és nem volt annyira attraktív, nem volt kreativitás a játékosokban. Sőt, már-már egy picit úgy érezte az ember, hogy túl van biztosítva ez a kolumbiai válogatott. Ezzel szemben a svájciakkal talán nem voltak ekkora támadó potenciában elvárásai, viszont azt hozták, amit az ember amire számított, nagyon-nagyon precíz, egységes védekezést nyújtott a svájci válogatott, ám a labdaszerzések utáni gyors átmenetekből most sokkal, de sokkal kevesebbet kaptunk, mint az elmúlt fordulókban. Összességében mindkét csapatnál az volt az ember érzése, hogy túl van biztosítva mindkét csapat, és inkább az ellenféltől tartva egy olyan játékstratégiát, olyan mérkőzés tervet dolgoztak ki az edzők, amiben a másik csapat a legnagyobb erősségeit, a legnagyobb veszélyforrását igyekeztek semlegesíteni. Ezáltal, mivel nem volt igazából komoly csatárteljesítmény egyik oldalom sem, borítékolható volt a 0-0. Hát a hosszabbításban egy picivel talán megindultak ez az állóvíz, egy picit megindult, viszont alapjában véve nem éreztem egyik csapatban sem a gólt. Talán a legközelebb Campaz jutott a kolumbiai válogatott részéről, a hosszabbítás legvégén eldönthette volna a találkozót, ez volt a meccslabdája Kolumbiának, 11-es rugásoknál pedig Svájc bizonyult jobbnak. Én úgy gondolom, hogy Svájc abból a szempontból megérdemelte, hogy nagyon szervezett játékot nyújtott és nagyon egységes védekezést, Kolumbia meg talán azért nem érdemelte meg a továbbjutást, mert véleményem szerint játékosok kvalitása tekintetében jobb volt, mint Svájc, de ezt nem tudta érvényesíteni a találkozó során.
Svájc 72 év után jutott ismét a negyed döntőbe világbajnokságokon. Mesterük Murat Jakin pedig már előre tekint, hisz szerinte az útjuk még nem ért véget.
Kolumbia ellen a világbajnokság legjobb svájci csapata akartunk lenni, és ezt el is értük. De az út még folytatódik. Lehetőségünk nyílik arra, hogy Argentina ellen, a világbajnok ellen játszunk a negyed döntőben. Nem hiszem, hogy erről valaha is álmodott volna bárki. De most is láthattuk a mi focink magas szintjét, azt, hogy milyen fáradhatatlanul dolgoztunk, a játékosok érettségét, és milyen színvonalon valósítottuk meg mindezt. Úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal még sok nagyszerű dolgot elérhetünk.
Kollégája Nestor Lorenzo a kihagyott lehetőségek miatt kesergett.
Számomra az a legfontosabb, hogy a csapat jól játszon és helyzeteket alakítson ki. Azt hiszem 17 kapura lövésünk vagy kísérletünk volt, ahogy nevezik őket. Ez sok, hatalmas szám, és ha nem váltod gólra a helyzeteidet, megfizetsz érte. Emlékszem, a selejtezők utolsó körére 9 gólt szereztünk 2 mérkőzésen Bolívia és Venezuela ellen. Idővel a gólok is megérkeznek, és a srácok visszanyerik gólérzékenységüket. Ezek olyan játékosok, akik rendszeresen betalálnak bajnokságaikban, bizonyított gólvágók. Semmit sem lehet felróni nekik. Néha bemegy a labda, néha meg nem. de a másik oldalon mindig ott egy kapus, és ez a világbajnokság lenyűgöző szintű kapus teljesítményeket vonultatott fel. Így volt ez ma is, ezért estünk ki.
Az utolsó nyolcad döntőben Kolumbia-Svájc hosszabbítás után 0-0, 11-esekkel pedig az alpesiek jutottak tovább. A VB első szünnapját követően megkezdődhetnek a negyed döntők. Magyar idő szerint csütörtök este a 4 évvel ezelőtti elődöntő ismétléseként a franciák Marokkóval találkoznak, pénteken este pedig a spanyolok a belgákkal nézhetnek farkas szemet. Szombaton 23 órától Anglia-Norvégia, majd vasárnap hajnalban Argentina-Svájc ellen biztosíthatja helyét a 4 között, a gólkirályi címért pedig tovább folyik a verseny a 8 gólos Messi, a 7-7 góllal rendelkező Mbappé és Haaland, valamint az eddig 6 gólt szerző Harry Kane között. Folytatás tehát holnap este már a 4 közé jutásért.
A 2026-os első 48 csapatos foci VB június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és az első 7 napján rendezték a csoportkör első fordulóit. A második forduló 6 napos volt, június 18-ától június 23-áig tartott, majd a harmadik kör meccsei június 24-én szerdától 27-én szombatig voltak. Magyar idő szerint június 28-a vasárnap hajnalra alakult ki a legjobb 32 mezőny, és nem volt megállás. Június 29-én már az első meccset rendezték a legjobb 16-ért, a könnyen felejthető Kanada-Dél-Afrikát, majd a következő 5 napban napi 3 találkozóval szórakoztattak minket a VB szervezői és résztvevői. Magyar idő szerint július 4-én szombaton hajnali 17:30-kor alakult ki a legjobb 16 mezőnye, és magyar idő szerint még aznap este 7-kor megkezdődött a 8-ad döntők sorozata egy Marokkó-Kanada mérkőzéssel. Napi 2 meccses programban július 7-ére kedrel lett 8 tagú a mezőny, és ezt követően 27 napos megállás nélküli rohanás után jött az első szabad nap július 8-án szerdán. A 48 válogatottból 8 maradt. 8 reménykedő, 8 álmodozó, 8 a sikerért képletesen életét és vérét adni is hajlandó. De a végén csak egy lehet maradéktalanul boldog, mert csak egy ünnepelhet azzal a világkupával, amelyet 1974-ben Münchenben adtak át először. A 2026-os VB legizgalmasabb és legfontosabb részével is foglalkozik majd a visszajátszás, de nem ma, mert mára a mi időnk lejárt. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjész Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
lett. De akárhova nézek, körbe-körbe szikrázó fények. Megáll az idő, megáll az ész. Egy, két, hár, két. Melletted áll egy gyönyörű lány, aki réges-régen csak rád vár. Így jó, jó, így jó neked, mert nem vár más, csak a szerelem. És a hozzád szól, ne légy szépen, ha táncolni tudsz már fél siker, de ha nem megy, nincs hol, csak figyelj, mozgasd a tested erre-arra, előre-hátra, jobbra-balra, nem kell több, ennyi a lényeg, táncolj, 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 kérlek!
Rádió.
Yeah.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.